Első novella. Tancredi, Salerno fejedelme, megöli leányának szerelmesét, és annak szívét aranyserlekben elküldi leányának, ki is méregitalt önt arra, az italt megissza, s ekképpen meghal. Komor tárgyat szabott mai elbeszéléseinknek királyunk, ha meggondoljuk, hogy vidám szórakozás kedvéért jöttünk ide, és most másoknak könnyeiről kell beszélnünk, melyekről nem lehet szólanunk annélkül, hogy mind az elbeszélőnek, mind a hallgatónak meg ne induljon a szíve. Talán azért szabta ezt, hogy némiképpen mérsékelje a múltnapok igazságát. De akármi is indított erre, nekem nincs benne módon megváltoztatnom elhatározását, miért is elmesélek nektek egy gyászos, sőt végzetes történetet, melyet méltó megkönnyeznetek. Tancredi, Salerno fejedelme, emberséges és kegyes indulatú férfiú volt, ha öreg napjaira nem szennyezte volna kezeit szerelmesek vérével, kinek mind egész élete folyamán csupán egyetlen leány gyermeke volt, s talán boldogabb lett volna, ha ez az egy sincs. E leányt oly gyöngéden szerette, mint apa leányát még soha, és eme gyöngét szeretete miatt nem adta a férjhez, mivel nem tudta rászánni magát, hogy maga mellől elbocsássa, holott a leány már jó néhány esztendeje eladó sorban volt. Végül nagysokára feleségül adta Kápua hercegének fiához, de az asszony rövid házas élet után özvegyen maradt és visszatért atyához. Még nem született asszony a világra, kinek hozzáfogható remek szép arca és teste lett volna. És fiatal volt és jókedvű, okossága pedig akkora, hogy szinte sok is volt asszonyban. És miközben gyengéd apja mellett éldegélt előkelő hölgy lévén, külön-különféle gyönyörűségekben, és látta, hogy atyának iránta való szeretetében kisebb gondja is nagyobb annál, hogy újból férhez adja, maga pedig nem tartotta illendőnek ilyesmit kérni tőle, föltette magában, hogy ha csak lehet, nagy titokban derék szerelmest szerez magának. És látván atyának udvarában számos nemes urat és egyéb férfiakat forgolódni, miként ma is látjuk fejedelmi udvarokban, és mérlegre vetvén sokaknak viselkedését és erkölcseit, leginkább megtetszett neki atyának egyik ifjú fegyverhordozója, bizonyos Giscardo nevezetű, meglehetősen alacsony származású ember, de jelességben és erkölcsökben bárki másnál nemesebb. És gyakorta látván őt, titokban forró szerelemre gyulladt iránta, és napról napra nagyobb örömét lelte annak tökéletességében. Az ifjú pedig, kinek ugyancsak helyén volt az esze, figyelmes lett az asszonyra, és olyannyira szívébe fogadta őt, hogy iránta való szerelmében kívüle szinte minden egyebet kivetett elméjéből. Tehát ekképpen szerették egymást nagy titokban, és a fiatalasszony semmit olyigen nem kívánt, mint együtt lenni szerelmesével. De mivel senkit sem akart beavatni szerelmébe, ravasz cselfogást eszelt ki, hogy értésére adja annak, miképpen találkozhatnak. Levelet írt, és abban elmagyarázta neki, mit kell tennie másnap, hogy véle lehessen. Annak utána pedig beletette azt valamely nádnak csöves szárába, stréfálkozva oda nyújtott a Giscardónak ekképpen szólván, csinálj ebből ma estére fúvókát szolgáló leányodnak, hogy tüzet élesszen vele. Giscardo átvette és nyomban kitalált, hogy bizonyosan nem ok nélkül adta neki a hölgy, s nem ok nélkül szólott ekképpen. Elment tehát, és a náddal lakásába tért, és megvizsgálván azt látta, hogy hasadék van rajta. Kibontotta, meglelte benne az asszonynak levelét, elolvasta, és nyilván megértette belőle, mit kell cselekednie, és akkor ő volt a világ legboldogabb ember, és nyomban hozzá készülődött, hogy eljusson az asszonyhoz ama módon, melyet az megjelölt. Volt pedig a fejedelem palotájának oldalában egy barlang a hegybe vágva, melyet nagy sok időknek előtte vájtak abban. Ez a barlang csupán a hegybe vágott kürtőn által kapott némi világosságot. Ezt a kürtőt pedig, mivel a barlangban soha ember nem járt, a hegyoldalban burjánzó gaz és tüskebokor egészen benőtte. A barlangba titkos lépcsőn lehetett lejutni, mely a palota egyik földszinti szobájába torkollott, hol is éppen az asszony lakott, de a lépcsőt hatalmas ajtó zárta. Erről a lépcsőről pedig, mivel már emberemlékezet óta nem használták, mindenki úgy megfeledkezett, hogy szinte már senki nem tudott róla. De Ámor, kinek szemében nincs semmi úgy rejtekben, hogy észre ne venné, eszébe juttatta a szerelmes asszonynak. Ki is, hogy senki észre ne vehesse maga erejéből, számos napokon által bajmolódott, míg nem sikerült kinyitnia amaz ajtót. Amikor pedig kinyitotta, és egyedül leszállott a barlangba, és látta a kürtőt, Giscardóhoz juttatta üzenetét, hogy igyekezzék azon keresztül bejutni, megjelölvén neki ama kürtőnek távolságát a földtől. Giscardó, hogy emetervet végrehajtsa, nyomban szerzett valamely csimbókos urkos kötelet, hogy azon lebocsátkozzék és felmásszom. És bőrből való köpönyeget öltvén magára, hogy a tüskebokrok össze ne szurkálják, és senkit dolgába bele nem avatnám, a következő éjszakán odament a kürtőhöz, és a kötélnek egyik végét rácsomózván valamely zömök fatörzsre, amely a kürtő nyílásánál nőtt, a kötélen leereszkedett a barlangba, és várta az asszonyt. Kés másnap reggel oly ürüggyel, hogy aludni kívám, elbocsátotta udvari hölgyeit, és egymagában bezárkozott szobájában. Annak utána pedig kinyitotta az ajtót, leszállott a barlangba, hol már ottan lelte Giscardót, és akkor kimondhatatlan örömmel üdvözölték egymást. És akkor véle együtt felment szobájába, és a manapnak javarészében kimondhatatlan gyönyörűséggel mulatták magukat, minek utána pedig okosan megszabták szerelmes találkozásaiknak rendjét, hogy azok titokban maradjanak. Giscardó visszament a barlangba, az asszony pedig bezárta az ajtót, és kiment udvari hölgyeihez. Giscardó az éjszaka beálltával felkúszott a kötélen, és a kürtőn keresztül, amerre jött, kimászott és hazatért. És mivel most már tudta az utat, innentől fogva sűrűn járta azt. De a sors megirigyelte eme hosszú és nagy gyönyörűséget, és valamely fájdalmas eseménnyel gyászos síralomra fordította a két szerelmes boldogságát. Tancredinek szokása volt néha napján egyedül bemennie leánya szobájába, és ottan véletölteni idejét és elbeszélgetni nála kicsinyék, annak utána pedig távozni. Ez tehát egy napon ebéd után lement hozzá, mikor az asszony, kinek Gismonda volt a neve, éppen a kertben időzött udvari hölgyeivel, ahogy tehát belépett a szobába, miközben senki meg nem látta és észre nem vette, mivel nem akarta megzavarni leányának mulatását, mivel a szobának ablakát zárva, az ágynak függönyeit pedig félrehúzva lelte, leült a sarokban az ágy lábánál valamely tarka zsámolyra, és az ágynak támasztván fejét, és magára húzván a függönyt, mintha csak szánt szándékkal elrejtőzni akart volna, elaludt. És miközben aludt, Gismonda, ki szerencsétlenségére éppen amanapon hívta magához Giscardót, ott hagyta hölgyeit a kertben, csöndesen visszalopózkodott szobájába, bezárkózott, és mivel nem vette észre, hogy valaki más is van ottan, ajtót nyitott Giscardónak, ki már várakozott rá, és akkor szokások szerint lefeküdtek az ágyban, és miközben egymással incselkedtek és mulatoztak, történt, hogy Tancredi fölébredt, és látta és hallotta, amit Giscardó és leánya művelt. Fölöttébb megháborodott ezen, és előbb rájuk akart ordítani, de aztán jobbnak vélte hallgatni és rejtekben maradni, ha lehet, hogy megfontoltabban s maga kisebb gyalázatára véghez viesse azt, ami már is megfogant elméjében tartozó kötelessége gyanánt. A két szerelme szokása szerint jó darabig együtt maradt. Tancredit nem vették észre, és mikor úgy látták, hogy itt az ideje, kiszálltak az ágyból, Giscardo visszatért a barlangba, az asszony pedig kiment a szobából. Annak utána Tancredi, bár öreg ember volt már, a szoba egyik ablakából kiugrott a kertbe, és miközben senki meg nem látta, halálos fájdalommal szívében szobájába tért. Az éjszaka beálltával pedig Giscardót, éppen mikor az első álom idején kibújt a kürtőből, parancsára két ember lefogta, mivel bőrköpönyege is gátolta a védekezésben, és nagy titokban Tancredi elébe vitte. Ki is, midő meglátta őt, könnyeivel küszködvén ekképpen szólott hozzá. Giscardo, irányodban tanúsított jóságomért nem érdemeltem azt a szégyent és gyalázatot, melyet leányomban fejemre hoztál, melyről ma tulajdon szememmel meggyőződtem. Erre Giscardo csupán ennyit felelt, a szerelem hatalmasabb nálad is, nálam is. Parancsolta tehát Tancredi, hogy titokban vessék fogságba valamely szomszédos szobában, és emberei ekképpen cselekedtek. Reggelre kelvén Gismonda semmit nem tudott eme dolgokból. Tancredi pedig, minek utána mindennemű fura gondolatokat hányt vetett elméjében, ebéd után szokása szerint lement leányának szobájába, hová őt is behívta, bezárkózott véle és zokogván ekképpen fogott szóba. Gismonda, mivel abban a hiszemben voltam, hogy ismerem erkölcsödet és tisztességedet, soha eszembe nem jutott volna, akárki mondja is, ahogy tulajdon szememmel nem látom, hogy odaadod magad valamely férfinak, ki nem férjed, vagy hogy ilyesmi csak meg is fordul fejedben. Emiatt pedig valahányszor rágondolok életem hátralevő napjaiban, melyeket öregségem még számomra tartogat, szüntelen fájdalom fog gyötörni. És bár adta volna Isten, hogyha már így becstelenségre adtad fejedet, legalább olyan férfit választottál volna, ki illik nemesi rangodhoz. De annyi férfi között, kik udvaromban járnak, kelnek, éppen Giscardót választottad, ezt a mindenkinél alacsonyabb rangú ifjút, kit utcolván irgalomból neveltünk udvarunkban kisdett gyermekkorától fogva mind mai napiglan. Ezzel pedig szörnyen megháborítottad lelkemet, mivel nem tudom, miképpen határozzak felőled. Giscardo sorsa felől, kit is ma éjszaka megfogadtam, midőn a kürtőből kibújt, és most fogságban tartom, már határoztam. De Isten látja, lelkemet nem tudom, mit évő legyek véled. Egyfelől húz ama szeretet, melyel irányodban mindig viseltettem, különből, mint bármely más atya a leánya iránt. Másfelől húz a méltó felháborodás, melyet határtalan esztelenséged támasztott bennem. Amaz azt akarja, hogy megbocsássak néked, emez azt akarja, hogy hajlandóságom ellenére kegyetlenül elbánjak véled. De minek előtte határozok felőled, szeretném hallani, mit tudnál mondani mindezekre. És eképpen szólván lesütötte szemét, és oly keserves zokogásra fakadt, mint valamely gyermek, kit irgalmatlanul elvertek. Gismonda atyának szavaiból megtudta nem csupán azt, hogy titkos szerelmét felfedezték, hanem azt is, hogy Giscardót elfogták, s akkor kimondhatatlan fájdalmat érzett, s már-már annyira jutott, hogy a legtöbb asszonynak szokása szerint jajveszékelésekkel és könnyekkel mutassa meg azt. De büszke lelke lebírta gyengeségét, arcát csodálatos erővel megkeményítette, s megfogant benne az elhatározás, hogy mintsem magáért rimánkodnia kelljen, inkább eldobja életét, mivel azt hitte, hogy Giscardója már halott. Miért is nem Holbi bánkódó és botlásáért megpirongatott nő módjára, hanem elszántan és bátran, száraz szemmel és nyílt, s minden ízében nyugodt arccal eképpen felelt atyának. Tancredi, sem tagadni, sem könyörögni nem szándékom, mivel hogy amaz nem segítene rajtam, emez pedig nem akarom, hogy segítsen, és ezen felül semmiképpen sem szándékozom könyörületre hajlítani magam irányában te szelítségedet és szeretetedet. De szándékom az igazat megvallani, s előbb igaz okokkal védelmezni becsületemet, annak utána pedig cselekedeteimmel bátran bizonyítani lelkemnek erejét. Igaz, hogy szerettem és szeretem Giscardót, és szereti fogom mind életem fogytáig, mely hamar elkövetkezik. S ha hogy a halál után is van szerelem, akkor örökké szeretni fogom. Erre azonban nem annyira asszonyi gyengeségem indított, mint inkább az, miképpen cseppet sem törődtél vele, hogy férjhez adj, azon felül pedig amaz ifjúnak jelessége. Nyilván tudnod kellett volna, Tancredi, hogy mivel magad húsból és vérből vagy, lelkedből lelkedzett leányod és húsból vagyon, nem pedig kőből, avagy vasból. És emlékezned kellett volna, és kellene, ha mindjárt öreg ember vagyis most már, hányfélék, milyenek és micsoda erővel rohannak reánk az ifjúság törvényei, és ám bár férfikorod java esztendei tábori életben töltötted, mégiscsak tudnod kellett volna, mely hatalma vagyon a henye és nagyúri életmódnak az öregeken is, hát még a fiatalokon. Tehát húsból vagyok, mivel tőled nyertem az életet, s oly keveset éltem még, hogy ma is ifjú vagyok, s egyik miatt is, másik miatt is teli vagyok sóvárgó vágyakozással, melyet csodálatos módon fokozott ama körülmény, hogy már férnél voltam, s megismertem, mely gyönyörűség betölteni az efféle sóvárgásokat. Mivel pedig ím az erőknek ellenállni nem tudtam, feltettem magamban, hogy engedek nékik, bárhová sodornak is, mivel fiatal vagyok, és asszony vagyok, és szerelmes lettem. Annyi bizonyos minden erőmet latba vetettem, hogy abban, mire természetes vágyakozásom hajtott, se rád, se magamra ne hozzak gyalázatot, amennyiben rajtam áll. Ebben pedig a kegyes ámor, a jóságos szerencse titkos utat lelt és mutatott számomra, melyen mindenkitől észrevétlenül betölthettem vágyaimat. Ezt akárki árulta el neked, s akármi úton módon tudtad meg, én nem tagadom. Giscardót pedig én nem találomra választottam, miként számos asszonyok teszik, hanem érett megfontolás után szemeltem ki mind a többiek közül, és gondos óvatossággal juttattam be szobámba, s mind a maga, mind a magam hűséges és okos kitartása révén hosszú időn által csillapítottam véle vágyaimat. Ám úgy veszem észre, hogy te inkább holmi alantas elfogultság rabjaként, mint az igazság szolgálatjában. Bűnös szerelemnél sokkal te elkeseredettebben korholsz azért, hogy szerinted alacsony rangú férfival adtam össze magamat, mintha nem éppen így felháborodtál volna, ha hogy nemes embert választok erre. Közben pedig nem veszed észre, hogy nem is engem vádolsz bűnnel, hanem a sorsot, mely gyakorta méltatlanokat magasba emeli, a legméltóbbakat pedig a mélységben hagyja. De ne beszéljünk mostan erről, hanem vizsgáld meg némiképpen a dolognak eredetét. s akkor meglátod, hogy minnyájunk teste ugyanabból a húsból vagyon, s ugyanaz a teremtő minnyájunk lelkét egyforma erőkkel, egyforma hajlandóságokkal, egyforma képességekkel alkotta meg. Csupán a virtus teszen köztünk különbséget, kik egyébként mind egyformának születtünk és születünk. És azokat, kik eme virtus nagyobb mértékben bírták és használták, később nemeseknek mondották, a többiek pedig közrendű emberek maradtak. És ám bár eme törvényt később az ellenkező gyakorlat elhomályosította, azért még nem törölte ki a természetből és nemesebb erkölcsökből. Ennek okáért az, ki erényesen cselekszik, nyilván megmutatja nemességét, ha pedig valaki másképpen nevezi őt, nem abban vagyon a hiba, kit így neveznek, hanem abban, ki így nevezi. Nézd végig mind valamennyi nemes emberedet, és vizsgáld meg jelességüket és erkölcseiket és viselkedésüket, és másfelől vedd szemügyre Giscardó jelességeit. Ha elfogultság nélkül akarsz ítélni, meg kell vallanod, hogy ő a legnemesebb, és többi nemeseid mind csupa közrendű emberek. Giscardó jelessége és nemessége felől nem kell mások vélekedésére bíznom magamat, csupán a te szavaidra és tulajdon szememre. Vajon ki magasztalta őt valaha úgy, miként te magasztaltad mindam a dicséretes dolgokban, melyekért derék férfiú dicséret illet? És bizony nem méltatlanul. Mivel ha szemem nem csalt, nem halmozhattad el oly dicséretekkel, hogy ő ne tett volna azokról fényesebb bizonyságot, mint ahogy te szavaiddal tehettél. S ha ebben valamiképpen talán mégis tévedtem volna, te magad tévesztettél meg. Hát még mindig azt mondod, hogy alantas rangú emberrel adtam össze magamat. Nincs igazad. De ha talán azt mondanád, hogy szegény emberrel állottam össze, hát akkor eléggé szégyenedre válik, hogy így derék férfi szolgádat nem tudtad jobb sorsra juttatni. Azonban a szegénység nem csorbítja senkinek nemességét, legfeljebb vagyonát. Sok király, sok nagy fejedelem kezdte szegényen, sokan pedig azok közül, akik a földet túrják és a barmokat őrzik, egykor dúsgazdagok voltak, s vannak köztük ilyenek ma is. Utolsó kétségedet pedig, mely benned támadt, vagyis, hogy mit évő légy velem, csak verd el magadtól egészen, ha már késő öregkorodban arra adott fejed, mit ifjabb éveidben soha nem cselekedtél, vagyis kegyetlenkedésre. Csak töltsd rajtam kegyetlenségedet, mivel hogy nem vagyok hajlandó semmiképpen könyörgéssel fordulni hozzád, hiszen magam vagyok eredendő oka-e bűnnek, ha hogy ez ugyan bűn. Mert bizony mondom neked, ha nem cselekszed vélem ugyanazt, mint Giscardóval cselekedtél, vagy cselekedni fogsz, tulajdon kezemmel megcselekszem én azt. Menj hát, öntsd asszony módjára könnyedecs, ölj meg kegyetlenségedben egy csapásra véle együtt, ha azt hiszed, hogy megérdemeltük. Megismerte akkor a fejedelem leányának nemes lelkét. De nem hitte, hogy oly elszántan feltette magában azt, mit szavaiban hirdetett. Miért is tőle távozván letett amatervéről, hogy valamely kegyetlen testi büntetés szabrajás úgy gondolta, hogy a másiknak elveszejtésével lehűti majd ennek forró szerelmét. Parancsoltáltam a két embernek, kik Giscardót őrizték, hogy a következő éjjelen nagy csendben megfojtsák, szívét kivegyék és neki elhozzák. Azok pedig mindent megcselekedtek a parancs szerint. Hogy pedig a következő nap felvirratt, a fejedelem behozatott valamely szép és nagy aranyserleget, abba beletette Giscardó szívét, egyik bizalmas szolgájával elküldötte leányának, és meghagyta neki, hogy mikor annak átadja, ezt szóljon eképpen. atyát küldi ezt néked, hogy megörvendeztessen abban, mit legjobban szerettél, miként te is megörvendeztetted abban, mit ő legjobban szeretett. Gismonda, aki nem tett le Zordon szándokáról, mérges füveket és gyökereket hozatott, s minek utána atya távozott tőle, felforralta és vízben párolta azokat, hogy keze ügyében legyenek, ha bekövetkeznék az, amitől tartott. Midőn tehát a szolga megjelent nála az ajándékkal, s a fejedelem üzenetével, rendületlen arccal átvette a serleget és leemelte födelét, mikor pedig meglátta a szívet és megértette az üzenetet, már is bizonyosra vette, hogy Giscardónak szíve az. Miért is a szolga felé fordítván arcát eképpen szólott. Valóban csak aranykoporsó volt méltó oly drága szívhez minő ez. Ezt bölcsen intézte atyám. S eképpen szólván ajkához szorította azt, megcsókolta, annak utána pedig mondotta: mindig, minden dologban, életem nekem a végső határán atyám szeretetét irányomban véghetetlenül gyengédnek éreztem, de soha annyira, mint most. Annak okáért mondnéki nevemben, eme fölöttébb nagy ajándékért forró köszönetet, az utolsót, melyet még életemben mondok neki. Eképpen szólván a serleg felé fordult, melyet szorosan tartott kezében, és a szívre függesztvén szemét imígyen szólott: jaj, legédesebb szállása te minden gyönyörűségemnek! Átkozott legyen annak kegyetlensége, ki művelte, hogy én téged testi szememmel láthatlak, holott nékem elegendő lett volna mindenkorra csak lelki szememmel látnom tégedet. Te immár bevégezted futásodat ama pályán, melyet a sors néked engedett. Megérkeztél ama célhoz, mely felé mindannyian igyekszünk. Itt hagytad a világ nyomorúságait és fáradalmait, és épp ellenségettől nyerted ama sírt, melyet jelességeddel megérdemeltél. Semmi sem hiányzott immár díszes temetésedhez, csupán annak könnyei, kit életedben olyannyira szerettél. Hogy pedig ezeket is megkapjad, Isten ama gondolatot sugalt a Zordon atyámnak, hogy téged elküldjön nékem. Én pedig megadom néked a könnyeket, bár feltettem magamban, hogy száraz szemmel és rettenthetetlen arccal megyek a halálba, s minek utána elsirattalak, késedelem nélkül véghez viszem, hogy lelkem a teréveden egyesüljön ama lélekkel, melyet nékem oly hűségesen megőriztél. És mely kísérettel indulhatnék nyugodtabban, avagy biztonságosabban am az ismeretlen helyekre, ha nem elélekkel? Bizonyosra veszem, hogy még mindig itt van benn, és szemléli mi kettőnk gyönyörűségeinek helyét. S mivel még most is bizonyos vagyok felőle, hogy szeret, várja az én lelkemet, mely oly forrón szereti őt. S ekképpen szólván asszonyos jajveszékelés nélkül a serleg fölébe hajolt és sírva fakadt, s mintha csak forrás támadott volna fejéből, könnyei oly bőven patakzottak, hogy nézni is csoda volt, miközben számtalanszor csókolgatta a halott szívet. Udvari hölgyei, kik körülötte állottak, nem értették, miféle szív az, s mit jelentettek úrasszonyuk szavai. De megesett rajta a szívük, és meghatottan kérdezgették zokogásának oka felől, ám hiába. És akkor annál inkább igyekeztek őt vigasztalni, amennyire csak erejükből tellett. Ő pedig minek utána úgy érezte, hogy kisírta magát, felkapta fejét, felszárogatta könnyeit és szólott: ó, forrón szeretett szív, immár irántad való minden kötelességemet elvégeztem, s nincs egyéb tennivalóm, mint lelkemmel hozzád jutnom, s tégedet elkísérnem. Ekképpen szólván maga kezébe adatta a kis korsót, melyben ama víz volt, mit előtte való napon főzött. Ezt pedig ama serlegbe öntötte, melyben a szív volt, és bőséges könnyeiben fürdött. És félelem nélkül, ajkához illesztvén azt fenékig kiitta, s minek utána kiitta, a serleggel kezében ágyára feküdt, s amennyire csak bírta, tisztes helyzetbe illesztette testét, és szívéhez szorította halott kedvesének szívét, és némán várta a halált. Udvari hölgyei pedig eme dolgok láttára és hallatára, bár nem tudták, minémű víz volt az, melyet úrasszonyuk megivott, Tancredinek mindeme dolgokat megjelentették. Ki is attól tartván, mi valóban bekövetkezett, azon nyomban lesietett leányának szobájába, hová épp abban a pillanatban érkezett, midőn az lefeküdt ágyára, és holott már minden késő volt, gyöngét szavakat suttogott vigasztalására, mikor pedig látta, hogy a végét járja, keserves zokogásra fakadt. Mondá akkor néki az asszony: Tancredi, tartogast könnyeidet oly gyászesetre, melyet nem kívántál annyira, mint ezt, és ne add nékem őket, mivel nem kérek belőlük. Ki látta valaha, hogy rajtad kívül valaki sír olyasmiért, mit ő maga akart? De ha él még benned egy szikrája ama szeretetnek, melyet valamikor irányomban éreztél, add meg nékem utolsó ajándokul, ha már nem volt ínyedre, hogy csendben és titokban élhessek Giscardóval, hogy legalább testem országvilág előtt az ő teste mellett nyugodhasson, akárhová vettetted is holt tettemét. A fejedelmet úgy folytogatta a sírás, hogy nem tudott válaszolni. A fiatalasszony pedig érezvén, hogy vége közeledik, szívére szorította a holt szívet és szólott: Isten véletek, én elmegyek. És szeme immár megtört, öntudatát elveszítette, s elköltözött e fájdalmas életből. Így gyászos véget ért Giscardó és Gismonda szerelme, miként hallottátok. Tancredi pedig nagy keserves sírással és kegyetlensége miatt, később bánattal, Salerno egész népének általános gyásza közepette, mindkettéjüket nagy tisztességadással egyazon sírba temettette.